153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, szakértőnk az internet túlsó végén mondhatni, Végső István történész. Köszöntelek, István, nagy szeretettel.
Üdvözlök én is mindenki.
De azt gondolom, nagyon szeretik a műsorainkat, kaptunk is visszajelzést, hiszen azok a helytörténeti ritkaságok és érdekességek, amelyek akár Kiskunhalas, akár a környező települések sorsáról ad egy-egy képet, metszetet a régmúlt időkből, sokszor egészen napjainkig, ugye elmúlt időkben például a vasút történetéről meséltél nekünk rendkívül érdekes dolgokat. Szóval isszuk a szavaidat, miről lesz ma szó?
Igen, most ilyen nagy községi évfordulók időszakát éljük, ugye, ami Halasnak nem volt egy nagy boldogság, hogy ugye az egykori puszta részek, határrészek önállósodnak. Beszéltünk már múltkor ugye Kunfehértóról is, és más településekről is, valószínűleg fogunk másokról is beszélni. Most Zsana következne erről a hát egykori puszta részről, határrészről, ami ugye mostani község szintjén ugye nem csak Zsana, hanem kő, kút és eresztő pusztákat is többé-kevésbé magába foglalja. Egy érdekes terület volt, ugye a régi nagyhalasi határban a keleti oldalon helyezkedett el. Én azt gondolom, a halasiak ugyanúgy, mint az összes többi pusztát, ezt is nagyon kedvelték. Hát nyilván halasiakkal volt egyébként benépesítve, tehát hogy én értem a fehértóiak, meg balotaiak, göbőjárásiak, vagy zsanaiaknak az identitás tudatát, de hát gyakorlatilag ők halasiak voltak, amíg el nem csatlakoztak. Tehát halasiak éltek a halasi területen. Úgyhogy ezért nagyon furcsa, amikor ugye valaki azt mondja, hogy hát mi még csak 70 évesek vagyunk, semmi történelmi nincsen. Én azt gondolom, hogy Zsanán egy kicsit talán jobban élesz, hogy ők azért mégiscsak halasiak voltak egykoron, legalábbis az elődeik. Talán kevésbé volt betelepülés mondjuk, mint Kunfehérton. Tehát én ezt így láttam így demográfiailag, hogy viszonylag kevésbé lett heterogén, inkább azt mondanám, hogy sokkal inkább halasi származásúak, illetve a környékből települtek be, és nem olyan messziről, mint mondjuk Fehértón, ugye Esztergomtól, nem tudom, Szegedig ér a betelepülteknek a települési jellemzője. Itt Zsanán inkább az van, hogy a környékről vagy halasról települtek be a későbbiek folyamán, és szóval sokkal inkább halasiak az identitás szerint is, és majd még ehhez majd még teszek hozzá egy-két dolgot, hogy gyakorlatilag még arra is volt esély, hogy esetleg visszacsatlakozzanak.
Milyen évforduló az, amely kapcsán most Zsana került az ismertetőid tárgyává, illetve nyilván sokan tudják, talán sokan nem, hogy mekkora településről van szó ma napjainkban.
Igen, tehát most egy már ilyen 2000 fő alatti településről beszélünk, ugye, és 1952 az, ami évforduló. Tehát 70 éves évfordulóról beszélünk ugyanúgy, mint Kunfehértó esetében, tehát ekkor kapják meg, hát ilyenkor a belügyminisztériumtól van egy ilyen rendelet, hogy mely települések váltak önállóvá, mely településeket szervezik községgé, és hát ez az évforduló, 1952. január 1-től lépett hatályba az a belügyminisztérium rendelet, ami akkor meghatározta, hogy egyébként Zsana eresztő község legyen a településnek. Mert ugye párhuzamba hozhatjuk Kunfehértóval, ahol Bács-Fehértó volt ugye eredetileg a településnek a neve, itt Zsana eresztő volt, de aztán gyorsan elkopott ez a név. Ennek a pontos dátumát igazából én nem is nagyon találtam. Még a 70-es években is nagyon sokszor országos lapok egyébként Zsana eresztőnek emlegetik, de közben valószínűleg ez már sokkal hamarabb elkopott.
Milyen típusú földek voltak ezek, amelyek tulajdonképpen önállóvá váltak, és milyen törekvés nyomán váltak ők önállóvá? Ugye említetted, hogy szinte teljesen homogénen, leginkább halasiak kerültek oda, tehát mi volt az, ami az a vágy vagy szándék, ami miatt ők önállóvá váltak, és milyen gazdálkodás folyt ott?
Ez a korszakra volt jellemző, ugye, hát egyrészt ugye panasz volt arra, hogy ez a halasi határ, ez túlságosan nagy. Ugye ez a 12-16 kilométerre vagyunk a kórháztól, meg a városházától, nehéz a bejutás, nem jár annyi busz, ugye az autók még nincsenek úgy elterjedve, metrót nem építettek Zsana és Halas között, úgyhogy van egy ilyen fajta probléma a bejutással, ez az egyik fő probléma. A másik az, hogy lehet látni, hogy itt a TSS-ítés, a szovjet mezőgazdaság megvalósításával sokkal jobb tanyaközpontokat létrehozni, és akkor ott az embereknek ezt elmondani, hogy hát földet osztottunk, akkor most be is lépettek hirtelen a TSZ-be, tehát kaptatok földet pár évre, az a tiétek volt, de most gyorsan lépjetek be a TSZ-be, mert egyébként önállóan nem tudtok mit kezdeni ezekkel a nadrágszíj parcellákkal, ezeket a 1-5 holdakat, amiket megkaptak, hát semmire nem volt jó gyakorlatilag korszakban, de ráadásul, hogyha már így rákérdezel a földekre, ugye Zsana kapcsán azért nagyon fontos kiemelni a pásztorkodást, és külön a juhász életet, tehát ott nagyon jellemző volt ez is, tehát amellett, hogy a mai napig gyakorlatilag elsősorban a település mezőgazdasági munkából él, nagyon fontos a pásztorkodás és elsősorban a birkáknak a tartása, tehát ez volt jellemző ott Zsanára, Kőkútra, Eresztőre, és ez a mai napig is megvan, sőt, hát a címerükben is egy juhász látható, tehát, hogy mindenféleképpen ez a hangsúlyos.
Ilyen előnyökkel járt az, hogy ők 70 éve ugye ennek a jubileumát ünnepeljük, hogy 70 éve megkapták ezt az önálló községi rangot, tehát, hogy lehetett önálló iskolájuk, vagy hogy mivel járt ez?
Na most ez is egy nagy ellenmondás és probléma. Ugye Kiskunhalas szemben azokkal a vádak, amiket kvázi ezek a községek mondanak, hogy nincsen megfelelő infrastruktúra, nincsen megfelelően képítve semmi, nekünk be kell járni a városba, hogy valami legyen. Ugye teljes mértékben nem volt igaz, hiszen pontosan tudjuk, erről talán már beszélgettünk többször is, főleg az évforduló kapcsán derül ez ki, hogy itt azért egy nagyon komoly tanyai iskolarendszer van például képítve. Tehát ott Eresztőn is, Zsanán is, Kőkúton is van iskola. Tehát vannak tanyai iskolák. Nyilván a középiskolába be kell járni, de most azért fölteszem a kérdést, a mai községek, tehát a mai 21. századi községek, hol van középiskola egyébként? Melyik tud középiskolát fenntartani? Már lassan azt is megkérdezem, hogy melyik tud általános iskolát fenntartani. Tehát volt egy ilyen vádaskodás is nyilván, ez nyilván Halasnak annyit nem tetszett, de aztán megindulnak ezek a modernizálások, tehát lehetett valóban azt mondani, hogy ahol mondjuk ezek a községek kijelölték maguknak a településnek a magját, ott valóban nem volt iskola, mert nem oda építkezett pont Halas, hanem teljesen más szempontok alapján építkeztek akkor. Ezek egyébként mesterséges település magok lettek, tehát azt is el kell mondani, ugye ez más településeknek is fölmerült, hogy hát ott, ahol mi ezt az első tanácsházákat fölépítettük, vagy községházákat, ott alig volt egy-két ház. Hát igen, mert olyan helyre jelölték ki, ugye van is olyan település, most nem akarom mondani a nevét, amelyiknél egy jó 10 évvel ezelőtt még komoly belvizek voltak, és még az is fölmerült, hogy hát onnan jó lenne egyébként eltelepülni, mert ott állandóan elárasztja majd őket a víz. Nagyon rossz helyre lett kimérve az 50-es években a település mag. Tehát, hogy valóban nem odaépítkeztek feltétlenül a halasiak, ahol most vannak ezek a községek. Itt egy tanyarendszer volt, tanyák voltak, és mondjuk az iskolákat is úgy mérték ki, hogy viszonylag könnyen elérhetőek legyen, tehát ez az 5-10 kilométeren, vagy 3-5 kilométeren belül, ahol a legtöbb tanya volt, ott elérhető legyen egy iskola. Így mérték ki az iskolákat, és nem tudták ezt előre, nem volt egy időgépük, hogy megmondják, hogy majd az 50-es években hova lesznek kimérve ezek a községmagok. Ez volt egy ilyen kvázi probléma. Az orvos kérdés, na, Zsanánál egy ilyen nagyon fontos és nagyon sarok pont lehet egyébként, hogy jöttek azzal is, hogy hát nekik be kell menni azért, hogy orvoshoz tudjanak menni. És hát ez hosszú, ez a 12 meg 16 kilométer. Na de amikor önálló községgé válnak, akkor is nagyon nehezen, de hát majdnem másfél évtized kell, hogy legyen nekik orvosuk. Tehát olyan be kell járniuk Halasra, tehát attól, hogy önállóvá váltak, nem tudták megvalósítani ezeket a dolgokat, kellett építeni orvosi rendelőt, oda persze kijárt orvos, de hát hetente csak egyszer-kétszer. Tehát nem volt állandó orvos akkor sem, de nem csak Zsanánál, ez más településeknél is egyértelműen látható. Nem akarnak az orvosok általában mondjuk egy kis községbe, egy 500 fős, de akár 2000 vagy 3000 fős községbe kitelepülni. Kijárnak hetente egyszer-kétszer, és az neki bőven elég. Tehát, hogy ezek a problémák egyébként ugyanúgy megmaradtak, csak hát akkor még ott az 50-es évek, leges legelején ezek ilyen jó indokoknak tűntek, hogy hát ezért akarunk el csatlakozni, de itt igazából szerintem elsősorban a szovjetizálás, a szovjet mezőgazdasági rendszernek a hatékonyabb megoldása, illetve kiépítése volt valójában szerintem az indok.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most jöjjön egy kis zene. Környékünkön egészen közel Zsana történetéről beszélgetünk, hiszen 70 éves évfordulója annak, hogy önálló községi településé vált. Maradjanak velünk, Végső István történésszel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, folytatjuk Végső István történésszel a beszélgetést. Helytörténeti különlegességekkel szolgál István mindig nekünk. Ma Zsana történetéről beszélgetünk, ugye egy évforduló kapcsán, hiszen 70 éve kapott önálló községi települést rangot. Nyilván Zsana nem ekkor keletkezett, egy kicsit az őskortól kezdjük.
Igen, hát ez mindig nagyon nehéz meghatározni, hogy mi mikor keletkezett, meg mi minek az elődje, de valóban Zsana, meg Eresztő, meg Kőkút helyén már az őskorban egyébként vannak település nyomok, illetve valószínűleg volt ott település, ugye sok mindent találnak ott is, akár nem csak az őskorról beszélhetünk, de arról is természetesen, későbbiek folyamán az ókorban is már vannak nyomai annak, hogy ott lehetett település, ugye római pénzeket talál, különböző ókori népekre utaló jeleket, karperec, hanveder, stb. Kerül elő, de azt gondolom, hogy majd lehet, hogy egy kicsit később kell erre visszatérni, mert Zsana nevéről is azért valamennyit beszéljünk. Nyilván a népvándorlás korában, amikor a magyarok bejönnek, akkor már a magyaroknak van ugye nyoma, egy nagyon szép, itt is egy nagyon fontos honfogláskori sírleletet találnak, egy ilyen gazdagabb, itt is egy női sírlelet van, amit feltárnak, bronz, meg különböző egyéb ezüst ékszerekkel, úgyhogy persze találnak cserepeket, részkeresztet, pontokat, és hát a középkornak az egyik ilyen legfontosabb mondható lelete, így Zsanán ugye egy körmeneti kereszt, ami bronzból volt. Tehát, és talán azt kell mondanom, hogy majdnem Halasnak az egyik, Halas határának, a régi határnak az egyik legszebb lelete ez a középkori körmeneti kereszt, amit fellelnek, és hát, ugye már középkor, akkor ugye meg kell említeni, hogy az 1436-os évet tekintjük, vagy tekinthetjük talán az első említésnek, de hát mi is ez a Zsana? Tehát, hogy nem igazán van ennek még mindig megfejtése, hát vannak tippelgetések természetesen, az etimológia ez szinte csak erről szól, hogy tippelgetünk, próbáljuk eltalálni, hogy mit miért neveztek el. Ugye én mondtam, hogy még Halas se tudjuk pontosan valójában, de itt a Zsanánál, ugye mondjuk a cucor fogarasi szótárba Zsana szót, azt mondjuk állítólag a székelyeknél a zsémbes asszony azzal jelölik meg. A szláv nyelvekben a régi, gondolom inkább archaikus szláv, ószláv nyelvekbe, pedig simán asszonyt jelentett a Zsana, vagy a Zana. Ugye ez egy ilyen szerb-horvát családnév is a Zana. Magyarországon is ugye sűrűn előfordul, viszonylag sűrűn előfordul. Aztán voltak olyan leírások, ahol Zánának, vagy Zónának, tehát ugye a Zóna az pedig egyfajta ilyen földrajzi övezet, vagy környezet, amit megjelölnek. De volt olyan adatközlő például, aki úgy emlékezett, hogy Sanagnak is hívták. Na most ez viszont már nagyon messzire visz, mert a Sanag az nagyon együtt van etimológia a Zanáddal, illetve a Csanád névvel. Tehát, hogy a Sanag, hogyha Zsana Sanag volt, akkor az nagyon hasonlít a Csanád névre is, mert a Csanád névnek is van egy ilyen írásmódja, hogy Sanag, és hát Csanád vármegyéhez tartozott annak idején Zsana. Tehát, hogy ebből is esetleg levezethetjük, hogy annyira eltorzult ez a név, hogy így hívták. Aztán állítólag a középkorban ugye nem is Zsanának hívták, hanem Gyarmanszállásnak. És ez a gyarmanszállás van igazából az oklevelekben. Úgyhogy ilyen szempontból, hát ez a szokásos, tehát nem tudjuk a megoldásokat, csak a homályt tudjuk tovább erősíteni, itt a megfejtéseinkkel, meg ezekkel a etimológiai találgatásokkal. A lényeg az, hogy ugye itt is elpusztul a a terület egy időre a 13. században. Ide is nyilván kunokat telepítenek le, ez is egyfajta kun vidék lesz, ugyanúgy, mint az egész Dunatisza közel gyakorlatilag, és jön a török kor, akkor is többször is elpusztul, azt azért nagyjából tudjuk, hogy a szegedi náhiéhez, tehát ott az a török fennhatóság alá tartozik a török defterekben, tehát az adóbeszedése kapcsolatban tudunk elsősorban kőkútról, tehát akkor ott Zsana teljesen eltűnik jó időre, és a 17. század második felétől kerül vissza az oklevelekbe, meg a leírásokba Zsana eresztő és kőkútnak a neve gyakorlatilag. Nagyon jó kis terület volt, még a császári csapatok is meg tudtak itt szállni. Tudjuk azt, hogy Heisler, a császári hadak tábornoka is például Eresztőn táborozott, és vonult a hetényi csatába, ahol végül is ugye halálos sebet kapott, és hát el is vesztették a csatát egyébként. De majd fogunk beszélni a 20. század nagy bányászatáról, ugye itt a különböző dolgokról, itt a zsanai gázmezőről is, meg a gáztárolóról is, 21. században is ez ugye bele folyik, de más bányászat is zajlott, ugye, ezt szerintem a zsanaiak is nagyon jól tudják, hogy kőkúton, a kőkút neve az nem véletlenül kőkút, ott ugyanis ilyen mészkövet lehetett bányászni, és ezt használták is a halasiak. Többek között pontosan tudjuk azt, hogy 1702-ben, amikor a halasi református templom keleti tájolású lesz, a követ ott kőkúton bányásszák, tehát a halasi templomnak a tornya, még a kisebb torony, az zsanai vagy kőkúti kőből épült egyébként.
Na, ezt nem is
A bányászat az ilyen szempontból fontos, tehát nem csak a pásztorkodás, meg a földművelés, hanem még a bányászat is ilyen szempontból nagyon oda kötődik Zsanához.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket Végső István történésszel, Zsana történetéről. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Végső István történésszel. Mai témánk Zsana község története, 70 éves évfordulója van Zsana megalakulásának. Ugye azt gondolom, hogy talán Zsanának a nevét Magyarországon a legtöbbször akkor emlegették, amikor a zsanai gázkitörés volt. Én nekem volt szerencsém a Molnál is dolgozni 2 évig, és tudom, hogy még fotókon is lehetett látni a vállalatnak a falán azt a heroikus küzdelmet, amiben végül sikerült eloltani, esetleg erről, és ha már a gázmezőknél tartunk.
Igen, most nagyon ugrottunk, és sok minden elmaradt, de mivel én hoztam fel a bányászatot, így beszéljünk egy keveset a bányász világnak erről a mondhatni, világhírűvé vált ez az egész gázkitörés. A kettes kút, a zsanai gázmező kettes kútja 1979. január 24-én hajnali 3 órakor tört ki, és hát tényleg egy ilyen nagyon hosszantartó időszak. 23 napig küzdenek ugye azzal, hogy megfékezzék ezt a nagyon-nagyon messziről is látható lángcsóvát, ami még Halason is látható volt. Óriási volt az anyagi kár, személyisérülés szerencsére nem történt, hát speciális berendezésekkel, ugye a katonaság bevonásával, sőt a szovjet katonák bevonásával sikerül ezt ugye megfékezni, a magyar hadsereg is ott van. A zsanaiak nagyon érdekes, hogy jelentkeznek önként, ők szeretnék ezt az egészet ugye megakadályozni, mert ugye nagyon nagy zajjal jár ez a kitörés. Tehát, hogy egy ilyen nagyon borzalmasan erős morajlás van folyamatosan ott a környéken, tehát az egész falu gyakorlatilag nem is nagyon tud aludni, meg pihenni, amíg ez zajlik 23 napon keresztül. Ugye a zsanaiak is jelentkeznek önkéntesen, hogy segítenének az oltást, de nem engedik őket, tehát ez annyira speciális dolog volt, hogy tényleg csak a most úgy mondanak a katasztrófa védelem. Tehát a tűzoltóság, katonaság vonulhatott csak fel, meg nyilván a kőolajbányászati szakemberek lehettek a gázkitörés környékén. Rengeteg fotó készült, tehát rengeteg fotóval rendelkezünk. Ugye itt a BBC-től kezdve mindenki tudósít gyakorlatilag erről, tehát ez valóban sokszor ezt mondjuk, hogy ez teszi világhírűvé Zsanát. Egyébként tegyük hozzá, mert ezt szerintem nagyon kevesen tudják, viszont pláne a mai fiatalok közül, akik esetleg hallok erről a dologról, hogy egyébként számtalanszor előfordult gázkitörés, csak nem lett ilyen híres, akár Szankon, Algyőnél, Szeghalomnál, Hajdúszoboszlónál, Battonyánál, Füzesgyarmat, Biharkeresztes Füzesgyarmatnál, többször is egyébként, Nagylengyelnél. Voltak ilyen gázkitörések, de nem váltak ennyire világhírűvé. A zsanai volt az valószínűleg, ami pont azért, mert ilyen hatalmas lángcsóvával járt, azért, mert nagyon sokáig tartott ennek az eloltása, valószínűleg ezért vált ilyen világhírűvé, ugye még ilyen félig, mert ilyen könyvet is írtak róla, színmű is, sőt a rádiókabaré egy külön adást szentelt ennek az egész dolognak. A zsanaiak nem nagyon kedvelik ezt a rádiókabarét, mert nagyjából majdnem azt hozták ki, hogy őnekik valami nagyon komoly közük van ez az egész dologhoz, de hát valójában ugye tudjuk, hogy nem. Nyilván dolgoznak zsanaiak is ott a mai napig is, de nem ez a foglalkozása a zsanaiaknak, meg nem ők irányítják ott, ez tényleg egy nagyon komoly szakembergárda kell egy ilyen gázmezőnek az irányításához. Úgyhogy hát ennyit erről az 1979-es január-februárban tartó gázkitöréshez.
Mondtad, hogy túl nagyot ugrottunk ebben, mi az, ami kimaradt még a történetből?
Igen, elpusztulnak ezek a határrészek, vagy hát pusztulás alatt vannak, nyilván érint őket a redemció, redemptus gazdák is vannak a környéken nyilván. Azért, mert nem egy olyan nagyon lakott vidék ilyenkor, azért a betyárvilág meg a pásztorvilágnak egy ilyen főbb központja volt, ugye nagyon híres a kőkúti csárda, falkafogyasztó csárda, Rózsa Sándor is állítólag természetesen megfordult itt a 19. században. Halas, tehát a város nyitja meg egyébként a csárdát, végül a város zárja be, mert ilyen betyárfészeknek gondolják. Ugye te is beszélgettél erről a mérgezéses ügyről, a genomba zárt örökségről, ugye ez is zsanapusztán játszódik, amikor egy javasasszony besegít egy ilyen szerelmi háromszögbe, a háromszög egyik részét ugye meggyilkolni. Ez is zsanai pusztai történet. Macskaroza 20. században szintén egy javasasszony, aki akkor ott a környéken, zsanapusztán, de mindenhol gyakorlatilag felbukkan tázlát, tényleg ilyen tázlától zsanáig, mindenhol tudnak egy macskarozáról, egy javasasszonyról, akit a 1920-as években bíróság elé is állítanak, mert hogy ő így gyógyítgat titokba a nép között. Az első világháború is érinti természetesen őket, a második világháborúban is bevonultatnak férfiakat, a második világháborúra átvonul rajta front, és akkor szépen beleérkezünk abba, hogy földosztás, TSS-ítés, önállóvá válás, és a 60-as évektől azért tényleg vannak ott modernizálások, tehát műveledési házat építenek, orvosi lakást, orvosi rendelőt, iskolát építenek, óvodát építenek a zsanaiak, tehát hogy nagyon fontos modernizálások és fejlődés indul el a környéken. Ugye ez a mezőgazdasági jellektől azért ők nem tudnak, meg talán nem is akarnak megszabadulni, tehát továbbra is ugye a mezőgazdaság az, amit valójában úgy igazából érinti őket. Hát a lakosság szám az folyamatosan inkább csökken, ugye most már 1000 fő alatt van zsana lakossága, de még mondjuk az 1960-as években még 2000 fő fölött volt. Tehát, hogy egy ilyen csökkenő lakosság számról beszélünk, de maga a település pedig azt látjuk, hogy fejlődik. Ugye vannak különböző, itt a napelemtől kezdve, ők is megépítették ezt a nagyon szép sportcentrumokat, a lovas hagyományok nagyon fontosak. Ugye a falunapja az augusztus 20-a, ugye ameddig mondjuk Kismalason nem voltak tűzijátékok, valami miatt, sporolás miatt nálunk elmaradtak a tűzijátékok, halasiak nagy szeretettel jártak ki Zsanára, mert Zsanán mindig megtartották a tűzijátékot augusztus 20-án is, úgyhogy emiatt is nagyon szerettük Zsanát, és szeretjük mai napig is, de egyéb fejlesztések is folyamatosan vannak. Egyébként aki elmegy Zsanára, az látja, hogy egy szép, tiszta, rendezett községről van szó, ahol én azt látom, hogy egy ilyen nagyon családbarát önkormányzat működik, nagyon szép a művelődési házak, a könyvtáruk természetesen, egészségcentrumot is felépítettek, tehát tényleg az egészségügy az kiemelten fontos, és én azt gondolom, hogy aki mondjuk ez a vidéki, községi élethez vonzódik, és mondjuk gondolkozik abban, hogy milyen településre települne be, mondjuk egy nagyobb városból, vagy egy városból, én azt gondolom, hogy Zsanán egyébként megtalálná a számítását, egy szép, tiszta, csendes, hát ahogy ott mondják, mondjuk faluról beszélünk, de közigazgatási szempontból inkább községről. Tehát Zsana ilyen szempontból egy nagyon jó, és vannak programok, és nagyon fontos a közösségépítés, én azt látom, tehát, hogy ez mindenki számára nagyon fontos, tehát közös karácsonyok vannak, közös anyák napja van, az óvodát is mindenhova ugye próbálják bevonni, próbálnak ilyen hagyományteremtő rendezvényeket is ugye létrehozni, a szüreti bál is nagyon fontos. Nekem szívügyem az, hogy a szüretet elsősorban azért inkább októberben kellene tartani. Tudom, hogy most már a szőlő nem akkor feltétlen, nem akkor terem, nem akkor kell szüretelni, de a régi szüreti bálak mégiscsak októberben voltak. Nekem nagyon tetszik az, hogy mennyire ragaszkodnak a zsanaiak a pásztorkodáshoz, a juhász élethez. Ugye augusztus 20-án ilyen főzés, meg főzőverseny van, hol a birka pörkölt a főszereplőt. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon dicsérendő, meg példamutató dolog. Említettem ugye a lovas hagyományokat, ezzel is igyekeznek foglalkozni, és mindig valamit így újítgatnak, ugye most például elkezdték ezeket a traktorversenyeket, ami hát nem egy ilyen nagyon veszélytelen móka, de azzal is elkezdtek például foglalkozni, tehát sok-sok kezdeményezés, sok nagyon jó kezdeményezés van Zsanán, ami miatt szerintem érdemes egyébként akár halassul is kilátogatni néhány ilyen nagyobb programra, mert tényleg én azt láttam, azt tapasztaltam Zsanán, hogy nagyon kedvelik az odalátogatókat.
István, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szépet elmondtál, azt gondolom, hogy biztos, hogy sokan, akik ebben gondolkodnak, szét fognak nézni Zsanán, illetve hát mindenkinek javaslom, hiszen ezek a programok itt vannak a közelünkben. Köszönjük, hogy itt voltál, és szép napot kívánunk neked.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Zsanáról beszélgettünk, hiszen 70 éves jubileuma, hogy önálló településé vált, de mint elhangzott, rendkívül sok izgalmas dolog zajlott és zajlik ma is ezen a nagyon szép településen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.